Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet állásfoglalást adott ki az almabotrány kapcsán, mert hogy igencsak heves viták alakultak ki ennek kapcsán, és természetesen az ökológiai gazdálkodást folytatók sem maradtak ki belőle a laikusok szemszögéből. Vázoljuk föl, hogy mi okozta ezt a botrányt, egyáltalán miről van szó konkrétan.
Igen, itt a kirobbantó téma az a Pan-Europe nevű szervezetnek a kutatása volt. Ez egy európai figyelemfelhívó kutatás. Több országban is vettek alma mintákat, köztük Magyarországon is. Nem egy kiterjedt mintavétellel, tehát semmiképpen sem egy reprezentatív felmérés céljából, hanem egyszerűen azt akarták megnézni, hogyha 5 random kiválasztott bolti almát levesznek a polcokról, akkor ezekben mennyi szermaradék, növényvédőszermaradék található, mit tudnak mérni. És ugye azért került ez Magyarországon reflektorfényben, mert az 5 darab magyar boltból vásárolt, és egyébként magyarországi termesztésű alma közül is egy az pont olyan volt, ahol magasabb, a megengedett maximális határértéknél magasabb szermaradék tartalmat mértek, illetve a maradék 4 pedig olyan, ahol betartották a határértékeket, biztonságosnak minősül hivatalosan az alma, ugyanakkor ezekben is kimutatható volt 5-6 féle növényvédőszer jelenléte, ami a jelenlegi szabályozás szerint ezt nem vizsgálják sajnos, hogy ez mekkora kockázatot jelent, ez az úgynevezett koktél hatás, ami az alacsony dózisú, de többféle kitettségből ered.
Miért fontos ez a kutatás, tehát milyen üzenete van ennek a kutatásnak? Mert ugye nem véletlenül készült.
Igen, hát az üzenete az az, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy a szabályozást lehet, hogy módosítani kellene, illetve biztos, legalábbis a véleményem szerint, hogy fontos lenne vizsgálni azt, ami az életben jelenleg a leggyakrabban előforduló helyzet, hogy a zöldségben, gyümölcsben, alacsony dózisban, de többféle növényvédőszer maradvány megtalálható, és ezt megesszük, hogyha nem bio növényről van szó. És amint említettem, ezt nem tudja jelenleg senki, mivel nem kötelező vizsgálni sem az egyes növényvédőszereknek az engedélyezése során, sem később, hogyha ezek kombináltan alacsony dózisban ott vannak az élelmiszerben, akkor ennek milyen egészségügyi hatása van. Tehát azért is írtuk az állásfoglalásunkban, hogy aki biztosra akar menni, és elővigyázatossági okokból úgy gondolja, hogy jobb az, hogyha nem eszünk meg többféle növényvédőszer maradékot alacsony dózisban sem, akkor érdemes a biotermékeket választani, mert hogy a bio, vagy más néven ökogazdálkodásban nem használnak a termelők szintetikus kémiai növényvédőszereket, tehát nincsen lehetőség se arra, hogy bekerüljön a növénybe kémiai szermaradvány. Az, hogy néha nagyon-nagyon alacsony dózisban kimérhető, ezt szeretném tisztázni, hogy van ilyen, tehát nem arról van szó, hogy el tudják kerülni a háttérterhelést sajnos, mert a mai világban már annyira kiterjedt a vegyszerhasználat, a növényvédőszerhasználat, hogy a biogazdálkodók is szembesülnek néha azzal, hogy akaratlanul háttérterhelésből adódóan valamilyen nagyon apró mértékben finom analitikai technológiával kimutatható a biotermékben is növényvédőszer maradék, de ez töredéke annak, mint amikor ugye közvetlenül éri a növény.
Ez mit jelent, ez a háttérterhelés?
Egyrészt jelentheti azt is, hogy más területekről úgy sodródik el, hogy nagyon kis mértékben érinti a biotermelőnek a területét. Jelentheti azt is, hogy ott van, hiszen olyan növényvédőszereknek a maradéka is ott van akár a talajban, amit már évtizedek óta nem használtak, de ugye nem bomlott le. Tehát ezek olyan háttérterhelések, amit sajnos ugye nem tudunk elkerülni mi sem, mikor beszívjuk a levegőt, vagy sétálunk valahol, de ennek a mértéke ez nyilvánvalóan sokkal alacsonyabb annál, mint amikor direktben permeteznek kémiai növényvédőszerrel egy növényt, és akkor annak a szermaradéka található meg bennem.
Amikor egyébként a növényvédőszer maradékok maximum határértékeit megállapítják, ott mit vesznek figyelembe?
Ezek toxicitási vizsgálatok, általában rövidtávú vagy középtávú kitettségi vizsgálatok. Azt nézik meg, hogy ha azzal az egyszerrel töményen kezelik az állatot, tehát kísérletben, akkor milyen arányban pusztul el, milyen dózisnál következik be káros hatás, és ugye ezek a toxicitási értékek adják az alapját, és általában még egy tízszeres biztonsági szorzót is figyelembe vesznek, hogy biztos, hogy ne legyen probléma, hogyha az adott szermaradék ugye bent van egy élelmiszerben. Tehát ilyen értelemben az egyes hatóanyagokra a rövid középtávú vizsgálatok azok megvannak, és egy nagy elővigyázatossággal is számol a rendszer, csak mint említettem, azt nem veszik soha figyelembe, hogy nem csak egy növényvédőszer jelenik meg, hanem a legtöbb esetben ugye többfélének is a maradéka ott van az élelmiszerben.
És ami mondjuk nem haladja meg a határértéket, tehát a maximumot, abban is ott van, azt vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet egyébként az emberi szervezetre?
Nem vizsgálják sajnos. Tehát, hogy ez az, ami ugye a hatósági engedélyezésnél nem szempont, kellene, hogy legyen, és tulajdonképpen ez a kutatás is erre hívja fel leginkább a figyelmet, hogy ezt érdemes lenne szigorúbban venni, és nem elsősorban a termelők ellen irányul, én véleményem szerint ez a figyelemfelhívás, hiszen az ő érdekük is az lenne, akik közvetlenül a permetezéskor ott vannak végig a termesztés során, hogy az ő szervezetüket is minél kevésbé károsítsa, ne terhelje a növényvédőszer maradék. Tehát itt egy, azt gondolom, nagyobb elővigyázatosságra való felhívás az, ami a mondani valóm.
Tehát magyarán akkor a jelenleg érvényben lévő élelmezés-egészségügyi szabályozás előírásának megfelelnek a magyar almák, biztonságosnak Igen. minősülnek, viszont az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek ellenére ugye szermaradványok vannak, de hogy pont ezért kellene ökológiai gazdálkodásból származó zöldséget vagy gyümölcsöt venni, mert ott vagy nincs semmilyen terhelés, vagy ha van is, akkor az nagyon-nagyon minimális.
Így van, igen.
Na most,
igen,
hogyha igen. ezt tudják nagyon jól, és a veszély fönnáll ugye a vegyszer használat miatt, akkor miért van az, hogy például Magyarországon is ugye egyre többen állnak át az ökológiai gazdálkodásra, de hogy mégsem elegen? A profit miatt? Tehát, hogy a hagyományos gazdálkodás a sokkal gyorsabban termel profitot?
Én még ezt sem mondanám, igazából egyszerűbb, tehát kényelmesebb, és sokszor már az oktatásban is, meg a szülők tapasztalatai alapján, tehát a 60-as évektől fogva, hogy az itthoni mezőgazdaság is egyre inkább kemizálódott, ez lett az alap. És sokkal könnyebb valóban megoldani úgy mondjuk egy betegségnek a problémáját, egy növénybetegségnek, hogy egy kémiai szerrel azt elimináljuk, mint sem mondjuk arra kifejezetten sokszor odafigyelni, hogy a megelőzés, a termesztésnek az összes eleme úgy legyen összeállítva, hogy ne is üsse fel a fejét semmi lehetőleg. Tehát én azt mondanám, hogy egy picit talán túlzottan elkényelmesedtünk, és rá hagyatkoztunk a kémiai megoldásokra, és nehezebb innen visszatérni most, hogy egy komplikáltabb módon, de vegyszer nélkül tudjunk élelmiszert előállítani. Szerencsére azért egyre inkább bővül a kör, akik átállnak ökológiai termelésre, és megbizonyosodnak róla, hogy ez is egy nagyon jól működő alternatíva.
Nagyon sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy Magyarországon a szupermarketekben, a nagyáruházakban megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre ökogazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök, mert most azért elég szűk a keret. Az emberek többsége ezekben az üzletekben vásárol. Uh-huh. Aki tud, vásárol termelőtől, mert szereti, megbízható, egészséges, stb. De ugye ez a kisebb szelet.
Igen, azt gondolom, hogy ebben az idei év ez egy áttörés lesz, már amúgy az elmúlt években is látjuk, hogy milyen dinamikusan fejlődik a hazai biokiskereskedelem, biotermék kiskereskedelem. Pont most volt Nürnbergben a Biofach szakmai kiállítás és vásár, ahol minden évben a világ bio ágazatait érintő statisztikát is közzéteszik, és mi magunk is meglepődtünk, hogy Magyarország az Európai Unióban a második legdinamikusabban bővülő bioélelmiszer piac jelenleg, illetve ez a 2023-24-es évet elemezte ez a legújabb kiadvány. És ha az egész európai térséget nézem, tehát nem csak az uniót, akkor a harmadik helyen vagyunk. Összesen 36%-kal bővült egyébként 22 és 24 között a hazai biokiskereskedelmi forgalom. Ezt a Nielsen IQ adatai alapján mi dolgoztuk fel, csak mi se láttuk még előre a kontextusban a többi ország adataival egyben, és ez egy kellemes meglepetés volt, hogy ilyen előkelő helyen vagyunk, ennyire dinamikusan fejlődik a piac, és hozzá kell tenni, hogy nem inflációból adódó kizárólag, mert látjuk az eladott mennyiségekből is, hogy az is növekszik évről évre. Tehát a keresleti oldal az egyre nő itthon is, és ezt felismerve idén már kiskereskedelmi láncok promóciós kampányai is várhatóak, amik a biót népszerűsítik, úgyhogy én pozitív vagyok e tekintetben, hogy egyre több lesz a hazai bio alma és egyéb friss biotermék is a boltok polcain. Így is ismerünk szerencsére több olyan biogazdát, hazai sikeres biogazdát, akik be tudnak szállítani a láncokba, és én azt látom, hogy ez még szélesedni fog, biztos vagyok benne, hogy a keresleti oldal húzó ereje az meg fogja lendíteni ezt a piacot itthon is.
De az, amit egyébként a fogyasztók elvárnak minőségben és mennyiségben, a tekintetben Magyarország tud annyi bioalmát előállítani?
A technológia a bioalma termesztéshez az adott, nagyon professzionális is, étkezési almához. Szaktanácsadók is vannak szerencsére hazánkban, meg olyan cégek, akik tudják, mármint a biológiai gazdálkodás, biogazdálkodáshoz szükséges technológiát biztosítani. Az ültetvények, és ez nem csak a bióra vonatkozó probléma, az ültetvények kora és a felszereltsége az, amin sokat lehetne javítani. Vannak nagyon jó példák, ahogy említettem, akik már meglépték ezeket a beruházásokat, és tudnak beszállítani nagyon-nagyon jó minőségű bio étkezési almát, zöldségeket, de azért még nagyon sok olyan ültetvény van, ahol részben mondjuk a tulajdonos magasabb életkorának betudhatóan, vagy abból adódóan, hogy nincs elég tőke a megújuláshoz, még nem megfelelő a technológia ehhez. De ez nem csak a bioágazatot érinti, sajnos ez a gyümölcstermesztésnek itthon egy általános problémája.
Ugye mondta korábban, hogy lehet azt mondani, hogy duplán biztonságosak a bioélelmiszerek, mert ugye egyrészt az előállításuk miatt meg kell felelni a gazdálkodóknak, az ökológiai gazdálkodás szigorú feltételrendszerének, plusz rájuk is ugyanúgy vonatkoznak az általános élelmiszer biztonsági előírások és határértékek. Vannak ugyanakkor olyan felvetések, amelyek nem jó színben tüntetnék fel a bioélelmiszereket, de ezek hamisak, tehát nem igazak.
Igen, ezt fontos tisztázni, hogy a bioélelmiszerekre is ugyanúgy vonatkozik minden élelmiszerbiztonsági előírás, és ezen felül a bio az egyetlen olyan élelmiszertermelési fenntarthatósági rendszer, ahol külön ellenőrzés és tanúsítás is van, tehát megvan jogszabályban, hogy minek kell megfeleljen az adott termék teljes előállítása, és nem csak a végterméket ellenőrzik, hanem a teljes termelési és akár feldolgozási folyamatot is. Tehát itt egy plusz ilyen komplex ellenőrzésen és tanúsításon is átmegy a termék, éppen azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki azt mondja egy termékre, hogy az bio, közben meg kémiai növényvédőszert használt a termesztésekor. Tehát ez elég szigorú ez a rendszer, és igen, valóban így duplán biztonságosnak is mondható. Van olyan felvetés, ez a leggyakoribb, hogy amiatt pontosan, hogy nem használnak a biotermelők kémiai gombaölőszereket, fungicideket, hogy ezért gyakoribb lenne a biotermékekben a penészedés, gombás betegségek problémája, és itt az ilyen esetben tud előfordulni úgynevezett mikotoxin szennyeződés, amikor a gomba méreganyagokat termel a penészgomba, és ez ugye emberre, állatra egyaránt mérgező tud lenni. Viszont a szakirodalom meg a mérések nem ezt mutatják, tehát nincs kockázatbeli különbség a bio termelés és a konvencionális termelés között ilyen mikotoxin szennyeződés tekintetében, tehát ezek az állítások a tudomány ellenállása szerint hamisak, és ezért is igyekeztünk tisztázni ezt az állásfoglalásunkban, mert nem tartjuk férnek, hogyha ilyen megalapozatlan állításokkal a biotermelők hitelességét rontják.
Ugye beszéltünk arról, hogy a hagyományos termelési móddal előállított gyümölcsöknél és zöldségeknél, ugye ha csecsemőket, gyerekeket, időseket nézzük, akkor az ő egészségükre fokozottan rossz, ha mondjuk vegyszermaradvány tartalmaz egy zöldség vagy egy gyümölcs. És nekem rögtön eszembe jutott az iskola gyümölcs program. Nem tudom, mennyire ismeri az iskola gyümölcs programot, igen, hogy ott mennyire vannak ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsök. Tehát például az én gyerekeimnek az iskolájában is ott vannak a folyosón ládaszámra az almák. És így benne most fölmerült, hogy például az ökológiai gazdálkodásból származik, vagy sem?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és a jó hír része a válaszomnak az az, hogy előfordul itthon is, hogy ökológiai gazdaság szolgáltatja az iskola gyümölcsöt, de sajnos ez nem egy kritérium, és az iskolában pedig nem jelenik meg, hogy ökológiai lenne, vagy hát bio lenne a gyümölcs. Van szerencsére, tehát létezik. Viszont az a másik, a kevésbé jó hír a válaszomban, hogy ugye ez nem egy tudatos, hogy mondjam, szakpolitika vagy döntés, hanem ez így néha fennáll, ez a jó helyzet. Más országokban szintén most friss élmény a Biofac Nürnbergben, ahol minden évben mi szervezzük a kelet-közép-európai szekciót, és ott a kollégák Csehországból, de Bulgáriából is említették, hogy ők az iskola gyümölcs programba beépítették ezt tudatosan, hogy mennyi százaléka kell legyen akár a tejtermékeknek, de a zöldséggyümölcsnek is ökológiai előállítású, és ezt fokozatosan százalékról százalékra igyekeznek emelni, tehát egy tudatos fejlesztés van ezen a téren. Én bízom benne, Magyarország is képviseltette magát a szekcióban, hogy ilyenkor ezek a jó ötletek itthon is megfogannak, és gyökeret teresztenek, mert ez valóban egy fontos lehetőség lenne arra, hogy pont a gyerekeknek a napi gyümölcs ellátásában, vagy akár a tej ellátásában bekerülhessenek nagyobb mennyiségben bioélelmiszerek.
Egyébként, hogyha az ökológiai gazdálkodók számát nézzük, akkor egyre többen térnek át Magyarországon, és választják az ökológiai gazdálkodást?
Igen, most 6000 termelő körül járunk jelenleg, és ez egyre bővült az elmúlt években. Tehát azt látjuk, hogy a szektor bővül. Ez részben a támogatási rendszernek is köszönhető, de ahogy említettem, azért a keresleti oldal is szerencsére húzó erőt képvisel.
De egyébként, hogyha Európát nézzük, és a környező országokat nézzük, akkor Magyarország hol áll?
A középmezőny táján vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon le vagyunk maradva, de az élmezőnyben sem vagyunk benne, tehát a mezőgazdasági területeinknek olyan kerekítve 7%-a körülbelül az, ami most ökológiai művelés alatt áll. Benne van az ellenőrzési és tanúsítási rendszerben. Ez a Csehországban 12% körül van jelenleg, hát ha Ausztriát nézzük, mondjuk az kiemelkedő, az 25% körüli, de azért vannak nálunk alacsonyabb százalékban kogazdálkodó országok is, tehát jó, erős középmezőnyben vagyunk.
És mi kellene ahhoz, hogy ez dinamikusabban nőjön? Tehát, hogyha mondjuk a világot nézzük, és hogyha azt nézzük, hogy a világ legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató országai, ha területalapú rangsort nézzük, akkor egyértelműen Ausztrália vezet, ugye ott 53 millió hektár, utána jön India, aztán Argentína, Kína, Franciaország, de ha azt nézzük, akkor azért a legnagyobb arányú bioművelés, az pedig Európára jellemző.
Igen, ezek ilyen trükkösek néha az adatok, mert abszolút értékben az ország méretétől is függ, hogy mekkora a bioterület, és másik oldalról pedig arányait tekintve egy nagy országban meg lassabban lehet elérni nagyobb százalékokat. Így eshet meg az, hogy Liechtensteinben van a legmagasabb bio arány például, de hát ez összességében hektárban nézve mondjuk egy nagyon alacsony érték, tehát ezt így kell mindig kontextusban nézni ezeket az adatokat. De tény, hogy Indiában több mint 2,5 millió biogazdálkodó van, egy óriási szám, főleg kicsi termelőkből, Ausztrália meg Indonéziával együtt rendteletesen nagy legelőterületekkel rendelkezik ökológiai művelés alatt. Magyarországon a fele a területeknek körülbelül az, ami gyep, és 40% körül van a szántó aránya, és sajnos csak a maradék az, ami az ültetvény, illetve a kertészeti kultúrák jelenlétét mutatja, tehát többek között ott még azért van hova fejlődni.
Hát igen, mondjuk ha az egész Európát nézzük, akkor a második legnagyobb régió, ahol ugye a terület 10%-a már ökológiai művelésű, és hogyha az EU-n belül nézzük az ökoterületek arányát, akkor azért ott Észtország meg Svédország ott van a 20% és 23%-kal. Mi mikor érhetjük el ezt a százalékot? Sok évbe telik még?
Magyarországon is nagyon dinamikusan nőtt az ökoterületek aránya, és egyébként a célkitűzés van egy ökológiai gazdálkodási cselekvési terv, amit az Agrárminisztérium tett közzé, illetve a KAP, a közös agrárpolitikába is bekerült ez a szám, azaz, hogy 2027-ig a 10%-ot elérjük. Ez szerintem egy reális forgatókönyv. Utána már megjelenik az úgynevezett biodiverzitás stratégiában, hogy 2030-ig pedig már 15%-nál járunk. Hát ott már azért vannak kérdéseim, hogy 3 év alatt ez mennyire reális, hogy még további 5%-ot bővüljön a szektor, de a cél az fontos, hogy egy ambiciózus, pozitív cél ki legyen tűzve, és a támogatási rendszer, akár a terület alapon, akár a piacot segítő oldal az erősítse ezt a folyamatot. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy ilyen nem elhamarkodott, hanem jól megalapozott növekedés a jövőben is várható Magyarországon.
Egy régi adatot találtam, de ez még ma is áll, hogy Magyarország a világ 12. legnagyobb biogyümölcsültetvény területtel rendelkező országa?
Valószínűleg igen, most ezt meg kéne nézzem az aktuális kiadványban én is, hogy most hol helyezkedünk el, de az tény, hogy nagyon sok gyümölcstermelőnek vonzó volt az öko támogatási kiírás. Ezt már itt megpengettük ezt a vonalat, hogy itthon sajnos strukturális problémák vannak a gyümölcságazatban, tehát egyrészt az idős tulajdoni szerkezet, tehát egy idősebb emberek, kevés ugye fiatal a mezőgazdaságban, mondjuk így.
Igen, nem olyan vonzó számukra.
Igen, másrészt az elavultabb technológia az öregebb ültetvény, és sokszor azt látjuk, hogy az, hogy egy ökotámogatás megnyílik, az egy még pár évre szóló menekülő útvonal tud lenni az ilyen helyzetű gazdaságoknak, és itt ez mondjuk nem egy szerencsés dolog, hogy a területalapú támogatás kitolja azt, hogy mondjuk megújuljon egy ültetvény.
Értem. Az viszont meglepett, hogy a gyümölcs termesztésben hazánkban kiemelkedő a bodza, tehát amit ökológiai gazdálkodással állítanak elő, ez több mint 20%. Aztán jön a homoktövis, a dió több mint 40%, az almatermésűek 15-20%, ezután jön a cseresznye és a megy ökoterület aránya.
Igen, a bodza az abból adódik, hogy élelmiszeriparban egy nagyon hasznos komponens, tehát akár természetes színanyagként, és ezért ezt általában feldolgozóipar vásárolja, tehát ez egy külön ilyen értelemben nem a nyers termék a lényeg, hanem az, hogy egy élelmiszeripari alapanyagként hasznosul. A dió az megint csak extenzív kultúra, még ugye most problémát jelent a dióburok fúró légy már, amivel meg kell küzdjenek a biodiósok is, de az is egy nagyon keresett termék exportpiacokon elsősorban lehet érvényesíteni azt, hogy biominősített. A homoktöv is ez a bodzához hasonlóan inkább a feldolgozott formájában talál vásárlóra, tehát azt is elmondhatjuk, hogy ahol vannak olyan feldolgozó cégek, akik integrálják a termelőket, vagy termeltetési szerződést kötnek velük, ami egy biztonságot ad, ott ugye látjuk, hogy nagyobb területen is ott van a biogyümölcs. Ez még egyelőre az étkezési alma esetén nem nagyon látszik megmutatkozni, tehát a szervezettsége a termelőknek az viszonylag alacsony.
És egyre úgy gondolom, hogy még érdemes fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy aki biztos akar benne lenni, hogy mondjuk áruházakban és ökológiai gazdálkodásból származó terméket vásárol, az keresse az EU ökológiai logóját, ugye? Mert hogy ez megkülönbözteti a többi terméktől.
Igen, ez nagyon fontos, köszönöm, hogy említette, mert valóban azt tapasztaljuk, a felméréseink is azt mutatják, hogy sokan nem ismerik fel a biotermékeket, nem tudják egyrészt, hogy mit jelent az, hogy bioélelmiszer, másrészt meg, hogy mi különbözteti meg vizuálisan a többi terméktől, és egyrészt nyilván jó, ha rá van írva, hogy bio, de hogyha biztosak akarunk lenni benne, hogy tényleg az, akkor az EU biologó, ez a zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél, az a logó, ami akkor kerülhet rá a termék csomagolására, ha megfelelt az ellenőrzés követelményeinek, illetve az ellenőrzők a kódja, esetleg a logója az, ami még megjelenik. Ez a Biokontroll Hungária, illetve a Biogarancia, ez a két ellenőrző szervezet működik Magyarországon, őket a NÉBI akkreditálta, tehát a hatóság nevében járnak el, és ők végzik az ellenőrzéseket magyar termelés és feldolgozás esetén.